Ez a Híradó szombaton este. Jó estét kívánok, Acél Anna vagyok. Jogi trükkökkel semmiszték ki a Hajdubét beszállítóit, állítja az elszámoltatási kormánybiztos. A farkaséti temetőben több százan kísérték utolsó útjára a 76 évesen elhunyt Makovec Imrét. Gyújtogató tartja rettegésben bőszénfa környékét, az ismeretlen eddig már 10 milliós kárt okozott. Hawaii közelében a tengeren hajtott végre kényszerleszállást egy kisgép, a pilótát kimentette a parti őrség. Jogi trükkökkel semmiszték ki a felszámolásnál a Hajdubét beszállítóit. Többek között ez áll az elszámoltatási kormánybiztos jelentésében, amelyet már átadott az adóhatóságnak. Budai Gyula szerint egyértelmű, a Hajdubétet felvásárló Wallis korábbi vezetőinek, így Bajnai Gordonnak a felelőssége az ügyben. A Hajdubét évekkel ezelőtt kért önmaga ellen felszámolást, miután nem tudott fizetni a beszállítóinak. A libatenyésztők többször is tüntettek, mert több mint 5 milliárd forinttal tartozik nekik a cég. A Hajdubét ügyében a Bács-Kiskun megyei főügyészség tavaly óta nyomoz hűtlen kezelés, csődbüntet és hivatali visszaélés gyanújával.
Éveken át tüntettek a ki nem fizetett libatenyésztők, hol a képviselői irodaház előtt.
74 millió forintomat nem fizettek ki a tisztelt Hajdubét vezetői.
Hol a Hajdubétet felvásárló Wallis székházánál.
Változunk a takarmány árával, a szomszédnak, a testvérünknek, van, aki a szüleinyugdíját elveszti, tartozunk a kikik, az apeknak, gyakorlatilag teljesen eladósodtunk.
2009-ben még a Kossuth téren is libákat eresztettek szét tiltakozásul, amikor Bajnai Gordont miniszterelnökké választották. Ő volt ugyanis a Wallis vezérigazgatója, amikor a Hajdubét csődbe ment, és a beszállítóknak semmit nem fizettek ki. Azt állítják, 5 milliárd forinttal maradt adós a cég. Az emberek, akik sokszor hatalmas jelzáló hiteleket vettek fel a házukra, hogy kibírják, amíg nem fizetnek nekik, máig nem kapták meg pénzüket. Többen közülük öngyilkosok is lettek. Bajnai Gordon még 2006-ban azt mondta, az ő cége veszített a csődön a legtöbbet.
Utolsó pillanatig megpróbáltuk a helyzetet menteni, a Hajdubétet valahogy talpra állítani. Mikor reménytelenné vált a helyzet, akkor be kellett látnunk, hogy ez nem megy. Az akkor általam vezetett cég volt anyagilag ennek a történetnek a legnagyobb vesztese.
Az elszámoltatási kormánybiztos szerint viszont kijátszották az embereket, ezért egyértelműen megállapítható a Wallis korábbi vezetőinek felelőssége.
Jogi trükközés folyt ebben az egész ügyben.
Budai Gyula szerint hiába mentünk a Hajdubét, a több száz családnak, akiknek tartoztak, legalább részben tudtak volna fizetni. A kormánybiztos azt mondta, a korábbi kormányok, a Megyesi, a Gyurcsány és a Bajnai kormány sem tett semmit azért, hogy kártalanítsák a családokat, amelyek tönkrementek a Hajdubét ügy miatt.
Az előző kormányzat nem tett semmit annak érdekében, hogy ezt a problémát megoldja. Nagyon remélem, hogy ezekkel az eljárásokkal, illetve ezekkel a vizsgálatokkal, amelyet mi indítottunk, valamilyen úton, módon, erkölcsileg ezeket az embereket kárpótolni tudjuk.
A Hajdubét ügyben a Bács-Kiskun megyei főügyészség még tavaly decemberben nyomozást indított hűtlen kezelés, csődbüntet és hivatali visszaélés gyanúja miatt. Az elszámoltatási kormány biztos a saját vizsgálatának eredményét már eljutatta a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak.
Az MSZP szerint jogsértő lehet az, ahogy a Fidesz államosítja az önkormányzati vagyon egy részét és az adósságállományt. Legény Zsolt, szocialista politikus azt mondta, az állami számvevőszékhez fordulnak, és ha kell, feljelentést is tesznek az ügyben. Orbán Viktor hétfőn jelentette be, hogy január 1-től az állam átveszi a megyei önkormányzati intézményeket, és velük együtt a megyei közgyűléseknél eddig felhalmozódott mintegy 180 milliárd forint adósságot.
Azt valószínűsítjük, hogy a megyei közgyűlési elnökök törvénysértő módon, testületi felhatalmazás nélkül, testületi közgyűlési felhatalmazás nélkül több jogszabályt megsértve írták alá ezt a bizonyos megállapodást.
A Jobbik kiterjeszteni a végtörlesztés lehetőségét a kis- és középvállalkozásokra is. Zék Árpád Dániel országgyűlési képviselő azt mondta, a cégek vezetői közül sokan a saját ingatlanukat terhelték meg hitellel, hogy másoknak munkát biztosíthassanak. A párt ezen kívül a résztörlesztés lehetőségét javasolja azoknak a bajba jutott devizahiteleseknek a megsegítésére, akiknek nincs annyi tartalékuk, hogy teljesen visszafizethessék a hitelüket.
Például a Kokárt egy 10 millió forintos ingatlanra kiró tartozás esetén, ha valakinek csak 3 vagy 4 millió forintja van, akkor törleszthesse ezt is a kedvezményes árfolyamon, és tartozzon utána csak a fennmaradó összeggel, ezáltal a kamat terhei, a törlesztési terhei lényegesen csökkenhetnek.
Jövőre a kormány átalakítja az utazási kedvezményeket. A tervek szerint a fuvarozó cégek dönthetnék el, így például a MÁV vagy a Volán társaságok, hogy adnak-e kedvezményt utasaiknak, és ha igen, akkor milyen feltételekkel. Az állam több 10 milliárd forint megtakarítást vár az átalakítástól. Azt egyelőre nem tudni, hogy a közalkalmazottak vagy a 26 éven aluli fiatalok kedvezménye megmarad-e. Döntés körülbelül 2 hónap múlva várható. Az viszont már most biztos, hogy a diákok és a nyugdíjasok kedvezménye megmarad.
Az öregségi nyugdíjasok kedvezménye az érintetlen maradt, vagy gondolhatunk a diákoknak a kedvezményére, amely az iskolába járás szolgálja. Tehát a legfrekventáltabb csoportok, adott esetben a mozgássérültek, ezeknek a kedvezményéhez nem kíván a kormányzat hozzányúlni.
Jövő héten kerülhet a kormány elé a köznevelési törvény tervezete, és novemberben már az országgyűlés is tárgyalhat róla, mondta az oktatási államtitkár. Hoffmann Rózsa szerint az új törvény előtérbe állítja a nevelést, annak érdekében, hogy mindenki egységes nemzeti műveltséget kapjon. Az oktatás tartalmát központilag határozzák majd meg, valamint egységes állami irányítást és ellenőrzést vezetnek be. Az államtitkár azt mondta, az országban járva azt tapasztalja, hogy a pedagógusok jól fogadják a tervezett változtatásokat, és megértik, hogy azokra szükség van. A kettős állampolgárság és Eszterházy János egykori felvidéki magyar politikus ügye is szóba került a magyar és a szlovák köztársasági elnök ma reggeli 4 szem közti találkozóján, de a részletekről nem nyilatkoztak a felek. A visegrádi országok államfői később abban mindannyian egyetértettek, kitartanak az atomenergia hasznosítása mellett. Szerintük az atomerőművek felszámolása helyett inkább a fejlesztése és a biztonság növelésére kellene pénzt és energiát fordítani.
A magyar és a szlovák államfő korán reggel, még a Visegrádra indulás előtt találkozott a Sándor palotában. Már itt szóba került Eszterházy János rehabilitációjának ügye. A két világháború közötti legjelentősebb szlovákiai magyar politikust Pozsony a mai napig háborús bűnösnek tartja. A szlovák államfő pedig augusztusban azt mondta, Eszterházy a fasizmus híve volt. Eszterházy János volt egyébként az egyetlen, aki 1942-ben nem szavazta meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt a szlovák parlamentben. Az ügyről ma is csak Iván Gašparovics beszélt Visegrádon, ahol azt mondta, ez már történelmi vita, amit nem a politikusoknak kell eldönteniük. Eszterházy János szlovák állampolgár volt, tehát vonatkoztak rá a szlovák törvények. És nem arról van szó, hogy a zsidó törvény ellen szavazott volna. Egyszerűen tartózkodott, nem volt se mellette, se ellene. A szlovák elnök tegnap a Duna Televízió közbeszéd című műsorának is nyilatkozott. Az interjúban azt mondta, a két ország közötti feszült viszonyt úgy lehetne megszüntetni, ha mindkét ország lemondana a saját állampolgársági törvényéről. A V4-ek visegrádi, sorrendben 20. csúcs találkozója egyébként ma ért véget. A magyar, a cseh, a lengyel és a szlovák elnök találkozója után Schmidt Pál államfő azt mondta, a visegrádi négyek földrajzi, történelmi és gazdasági szempontból is egymásra vannak utalva, például az atomenergia ügyében.
Egyelőre nálunk az atomenergia békés felhasználásának nincs alternatívája, rá vagyunk kényszerülve, hogy az áramellátásunk egy jelentős részét atomerőművekből nyerjük.
Václav Klaus cseh elnök ehhez hozzátette, abszurd lenne, ha a visegrádi négyek feladnák az atomerőművek programját, hiszen nincsen annyi földgázuk vagy kőolajuk, amellyel kiváltható lenne az atomenergia.
A továbbiakban beszámolunk arról, hogy gyújtogató tartja rettegésben bőszénfa környékét, eddig már 10 milliós kárt okozott, és elmondjuk, hogy előzetes letartóztatásba helyezték a csepeli 4-es gyilkosság egyik elkövetőjét. Eltemették Makovec Imrét. A 76 éves korában elhunyt Kossuth Díjas Korvin lánccal kitüntetett építészt a budapesti Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Több százan vettek tőle búcsút. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, Makovec Imre életműve halhatatlan.
Egész nap hozták a virágokat és a koszorúkat. Makovecz Imre barátai és tisztelői abban a ravatalozóban róhatták le kegyeletüket, amelyet maga az építész tervezett, még a 70-es években. Az emberi mellkast megformázó ravatalban a szív helyén feküdt a koporsó. Eperjes Károly színművész nagyra tartja Makovecz Imre életművét.
Sokat köszönhet neki a magyarság. Dolgozom, nem tudom. Nagy közösséggel együtt a gyászt kifejezni, magam kellett, hogy eljöjjek.
A határon túlról Csíkszeredából, Csíkszentlélekről is érkeztek gyászolók, fafaragók és építészek. Makovecz Imre erdélyi alkotásai jutottak eszükbe.
Csíksomlyói nyerekben a hármas halomoltár, majd később a csíkszeredai templom.
Jókai Anna író szerint a világban nagyon sok ember gondol most Makovecz Imrére.
Most egy olyan ház várja, ahova ő tulajdonképpen mindig tartozott. Az Istennek egy mindenért szebb házat tartogat valahol oda át.
A gyászszertartáson Orbán Viktor miniszterelnök az építész életművének halhatatlanságáról beszélt.
Azt is beszélik, hogy eltávozott és itt hagyott bennünket. Ez különös. Hogyan is halhatna meg az, aki halhatatlan? Hogyan is hagyhatna itt az, akiben nap mint nap belebotlik az ember? Belebotlik a Puskás Akadémia kollégium épületében, a Katolikus Egyetem auditoriumában, vagy éppen Csíksomlyóban, ha arra vetette a jó sorsa. Ugyan miképpen szűnhetne meg létezni az, aki a világ kivételes szellemeinek titkos gyülekezetéhez tartozik? Azokhoz a szellemekhez, akiket összeköt egy rejtélyes szál, mely korokon, politikai rendszereken és múló irányzatokon ível át.
Makovecz Imrére emlékezett egykori barátja és munkatársa, Nagy Ervin, jelenlegi országos főépítész, valamint Fekete György, a Makovecz által megalapított Magyar Művészeti Akadémia elnöke, és a szintén általa létrehozott építészeket tömörítő Kós Károly Egyesülés elnöke, Dévényi Sándor is. Makovecz Imre a magyar organikus építészet stílus teremtő alakja volt. Ennek lényege, hogy az épületek szerves egységet alkotnak a környezetükkel. A Kossuth díj mellett számos kitüntetést kapott, többek között Korvin Láncot, Ybl Miklós díjat és a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét a csillaggal. Életének 76. évében, szeptember végén hunyt el.
Rehabilitálta a Teleki Júliát és családját a szerb bíróság 5 évig tartó eljárás után. A délvidéki írónő édesapját 1944 őszén ártatlanul kivégezték, és több ezer agyonlőtt és agyonvert magyarral együtt a vajdasági csúrok mellett egy tömegsírban földelték el. Teleki Júlia testvéreivel, édesanyjával és nagyapjával koncentrációs táborba került. Most 67 év után mondta ki a bíróság, hogy ártatlanul. Az asszony azt mondja, örül a döntésnek, de az bántja, hogy továbbra sem mondták ki, hogy a magyarság miatt lettek áldozatok.
Politikailag és ideológiailag üldöztek.
Ezt mondta ki a szerb bíróság Teleki Júlia és családja ügyében. A délvidéki írónő édesapját 1944-ben szerb partizánok ölték meg. Őt, három testvérét, édesanyját és nagyapját pedig koncentrációs táborba vitték. Bár a bírósági döntés értelmében most mindannyiukat rehabilitálták, Teleki Júlia szerint azt is ki kellett volna mondani, hogy nemzetgyűlölet áldozatai.
Az államnak kötelessége lenne, hogy kimondja azt, hogy igenis nagyon sok ártatlan magyart kivégeztek, és bocsánatot kérjen.
1944 telén és 45 tavaszán egyes becslések szerint több 10 000 ártatlan embert mészároltak le bestiális kegyetlenséggel a bevonuló szerb partizán csapatok a vajdaságban, csak azért, mert magyarok voltak. A halottakat jelöletlen dögtemetőkbe földelték, hozzátartozóik azóta sem tudták őket tisztességgel eltemetni.
Ez a temető, ez a mi temetünk.
Ebbe a csúrok melletti tömegsírba temették Teleki Júlia apját is, 3000 másik meggyilkolt magyarral együtt. A faluban egyetlen magyar sem maradhatott. Az egykori tömegsír helyén csak egy kisebb emlékhely áll. A hozzátartozók építették, de ezt is rendszeresen megrongálják. Most éppen piros festékkel öntötték le a májusban felállított keresztet. Ez már a 18. kereszt, amit az 1944-ben lemészárolt magyarok emlékére állítottak itt. Eddig mindegyiket vagy ellopták, vagy pedig szétverték. Az áldozatok hozzátartozói itt egy emlékparkot szeretnének, ahol méltó módon emlékezhetnek. Eddig több mint 140 vajdasági család kérvényezte a rehabilitálási eljárást, de a szerb bíróság csak néhány esetben hozott ítéletet. Az egyik első rehabilitált áldozat a martonosi Hentes Forró Lajos volt. A szerb bíróság még 2009-ben kimondta, ideológiai okokból ártatlanul végezték ki 1944-ben a férfit. A bíróság már akkor úgy fogalmazott, az akkor elkövetett gyilkosságok háborús bűnnek minősülnek, vagyis nem évülnek el.
Előzetes letartóztatásba helyezték a csepeli négyes gyilkosság egyik gyanúsítottját. B. Zsoltot még szeptemberben fogták el Ausztriában, és most csütörtökön hozták haza. Elfogásakor részletes, beismerő vallomást tett. Ügyvédje a híradónak azt mondta, nem védence volt az értelmi szerzője a gyilkosságoknak, így arra, hogy miért olyan brutálisan végeztek az áldozatokkal, nem is adott magyarázatot. A férfin a következő napokban elmeorvosi vizsgálatot végeznek, és valószínűleg a tett helyszínére is elviszik. Csaknem 1000 liter, mintegy 2 millió forint értékű alkoholterméket foglaltak le a pénzügyőrök a Bács-Kiskun megyei Mélykúton. Bejelentés alapján tartottak ellenőrzést, összesen 665 liter párlatra és 300 liter dió ízesítésű szesztartalmú folyadékra bukkantak, valamint lefoglaltak egy 120 literes desztilláló készüléket is. A tulajdonos ellen jövedéki termékkel való visszaélés miatt indult eljárás. Akár 2,5 millió forint jövedéki bírságot is kiszabhatnak rá. Megint füstölt egy metrókocsi Budapesten. A 3-as metró vonalán emiatt le is állították a közlekedést egy időre a Deák tér és a Lehel tér között. A fővárosi tűzoltóság szóvivője azt mondta, a metró szerelvény negyedik kocsijának alján észleltek füstöt, amit egy poroltóval megfékeztek. Az eddigi vizsgálatok szerint egy elektromos berendezés izzott. Személyi sérülés nem történt. Nyújtogató tartja rettegésben bőszénfa környékét. Az ismeretlen tettes az erdőben összehordott farakásokat lobbantja lángra. A tűzoltók szerint eddig már csak nem 10 milliós kárt okozott. A helyiek azt mondják, valaki bosszúból gyújtogat. A rendőrök nyomoznak.
Hatalmas lángokkal küzdöttek a kaposvári tűzoltók. Ezeket a fotókat ők készítették a legutolsó esetnél. Két nap múlva még mindig füstöl a hamu, izzik a parázs. Óriási területen tombolt a tűz, több száz köbméter fa égett el az út mellett. A lángok majdnem átterjedtek az erdőre is. Bőszénfától 6-7 kilométerre egy elhagyatott területen oltottak a tűzoltók. Ez már az 5. eset volt 8 nap alatt Ropolypuszta és bőszénfa közelében. Az összehordott óriási farakások lobbantak lángra.
Kiérkező tűzoltók mindig hatalmas nagy tűzzel, több 10 méteres lángokkal találkoztak. Ezt erőgépek segítségével, valamint több vízsugárral eloltották.
Bőszénfán azt beszélik az emberek, hogy gyújtogatás történt. Arra gyanakodnak, hogy bosszú állhat a háttérben. Úgy hallották, az erdőben valaki fát gyűjtött, de elküldték, ezért ment vissza később gyújtogatni.
Olyat is hallottunk, hogy valaki el akarta vinni, és nem adták neki oda, és azért gyújtogatták föl.
A hatóságok is gyújtogatásra gyanakodnak, ezért vizsgálat indult.
Az ügyben a kaposvári rendőrkapitányság folytat eljárást. Egy esetben közveszélyokozás, 4 esetben pedig rongálás gyanúja miatt indult vizsgálat.
Az elmúlt napokban a száraz időjárás miatt is gyorsabban terjedtek a lángok. A kár megközelíti a 10 millió forintot.
Elfogták az IKEA robbantókat Lengyelországban. Két 39 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy merényleteket hajtottak végre több európai ország IKEA áruházában. A robbanások nem voltak nagy erejűek, de két vásárló így is megsérült. A tettesek célja a pénzszerzés volt.
Zsarolták a svéd lakberendezési áruházláncot. 6 millió eurót követeltek a legutóbbi prágai robbantás után azért, hogy ne legyen több támadás. Ébresztő órába rejtették a robbanószert Belgiumban, Hollandiában és Franciaországban. A németországi Dresdában pedig a konyha felszerelési részlegen robbantottak, ott két vásárló megsérült és kórházba került. A lengyel rendőrparancsnok közölte, a gyanúsítottakat több száz rendőr és nyomozó kereste, végül az ország északi részében kapták el őket. Az országúton tartóztatták fel autójukat, ott kattant a bilincs is a két férfi kezén. Körültekintően készítették elő a bűncselekményeket. Távoli helyszíneket választottak, hogy ne lehessen őket Lengyelországhoz kötni, mondta a rendőrparancsnok. A térfigyelő kamerák azonban elvezették a rendőröket hozzájuk. Autójuk tele volt bizonyítékkal, parókákat, maszkokat, mobiltelefonokat, SIM-kártyákat, számítógépeket találtak benne. Mindkettejüknek komoly anyagi gondjai voltak, mondta az ügyész. Vagyis akciójuk célja kifejezetten a pénzszerzés volt. Egyiküknek már volt dolga a rendőrséggel drogügylet miatt. A másik férfi, az ötletgazda, több nyelven beszél és vezető beosztásban dolgozott nagy kereskedelmi cégeknél. A rendőrök keresik még egy társukat, aki a gyanú szerint a robbanó szerkezeteket készítette.
Több száz embert kellett kitelepíteni egy dániai településről, miután robbanás és tűz volt egy raktárban. A romok alatt két holttestet találtak. A rendőrségi szóvivő szerint valószínűleg petárdákat és tűzijátékokat tároltak ott. A hatóságok 400 méter átmérőjű biztonsági zónát alakítottak ki a raktár körül. Legalább 35 ember halt meg a kínai Tianjin kikötővárosban, amikor egy autóbusz gépkocsival ütközött. A hatóságok szerint a busz túllépte a megengedett sebességet, az ütközés következtében felborult, és néhány utas kizuhant a járműből. A halottak mellett 18-an szenvedtek sérüléseket, többek állapota súlyos. A buszon vakációról hazafelé tartó diákok utaztak. Az amerikai parti őrség mentett ki a vízből egy pilótát, aki a tengeren hajtott végre kényszerleszállást Hawaii közelében. A gépnek ugyanis elfogyott az üzemanyaga. A parti őrség egy nappal korábban éppen egy ilyen helyzetet gyakorolt.
A 65 éves pilóta Kaliforniából tartott Hawaii egyik szigetére, amikor észrevette, hogy az üzemanyag már nem tart ki a landolásig. Riasztotta a parti őrséget, majd a kétmotoros Cessna repülőképével a hullámzó tengeren hajtott végre kényszerleszállást. Elképesztő volt. Egy nappal korábban pont egy ilyen kitalált helyzetet gyakoroltunk, hogy egy repülőnek elfogy az üzemanyaga, és nekünk kell segíteni, mondta később az amerikai parti őrség tisztje. A mentő alakulat végig izgulta a sikeres tengerre szállást. Kitűnő tankönyv szerinti kényszerleszállás volt, már amennyiben van ilyen. Nagyon lassan ereszkedett alá, és a lehető legkisebb sebességgel tette le a vízre a gépet, így szerencsére az egyben maradt, mondta a mentésben részt vett amerikai katona. A pilótát helikopter segítségével mentették ki, és kisebb sérülésekkel megúszta a kalandot. 2009. januárjában méltán, hősként ünnepelték azt az amerikai pilótát, aki New Yorkban röviddel felszállás után a hajtóművek leállása miatt a Manhattanhez közeli Hudson folyón hajtott végre sikeres kényszerleszállást. A US Airways járatának mind a 150 utasa és az 5 fős személyzet túlélte a balesetet.
Felborult és elsüllyedt egy teherhajó Norvégia nyugati partjainál tegnap éjjel. A legénység két tagját sikerült kimenteni, de a kapitány eltűnt, még kutatnak utána. A hajó a parttól 700 méterre süllyedt el, még nem tudják miért. Az időjárásnak is szerepe lehetett a balesetben, mert nagyon erős szél fújt a térségben. A mentésben a parti őrség, helikopterek és a közelben lévő hajók is részt vettek. A legénység mindhárom tagja a lengyel származású volt. A hajót belföldi áruszállításra használták. Több ezeren tüntettek Róma belvárosában az olasz kormány megszorító intézkedései miatt. A közalkalmazottak vonultak utcára, akiket többszörösen érint a válságcsomag. Silvio Berlusconi miniszterelnököt okolják azért, hogy nem képes megfelelően kezelni a kedvezőtlen gazdasági folyamatokat. A tüntetők utaltak arra, hogy emiatt minősítette le pénteken Olaszországot is a legnagyobb európai hitelminősítő. A Fitch Ratings indoklása szerint az olasz kormány csupán tétova válaszlépéseket tett az euróövezeti válságra, ami kérdésessé teszi, hogy képes hatékonyan átvezetni az országot a krízisen. Új református templom épül Debrecenben. Az alapkövét Bölcskei Gusztáv, tiszántúli református egyházkerület püspöke és Kósa Lajos Debrecen polgármestere helyezte el. Az új templom 120 férőhelyes lesz, és várhatóan 2 év múlva készül el. A telket a város 99 évre adta hasznosításra az egyháznak. A templom 60 millió forintból épül, a költségek nagy részét a debreceni református egyházmegye fedezi. Ez lesz a 20. református templom Debrecenben. Teljes felszerelésben, légzőkészülékkel rohant fel több tucat tűzoltó egy budapesti épület 23. emeletére. Szerencsére ezúttal nem kellett tüzet oltaniuk, éppen abban versenyeztek, hogy ki a gyorsabb. De nem csak az állóképességet mérték össze, az éles helyzeteket is tudták gyakorolni.
Teljesen kiégett egy 8. emeleti panellakás egy hete Budapesten. A tűzoltók amellett, hogy a lángokat megfékezték, a szomszédos lakásból az embereket is kimentették. Ilyen esetekre készülnek fel a tűzoltók az országos lépcsőfutó bajnokságon. A verseny Budapest egyik legmagasabb épületében, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem elméleti tömbjében rendezték. Az nyert, aki a leggyorsabban ér fel a 23 emeletes épület legmagasabb szintjére. Volt olyan, aki duplán teljesítette a feladatot.
Most arra várkoztunk, hogy lefutja a csapatba is, meg egyéniben is, tehát kétszer.
A versenyen nem csak hivatásos, hanem önkéntes tűzoltók is indultak, voltak köztük nők is. Mindenki hónapokat készül a bajnokságra.
Úgy gondolom, hogy kellő edzettség nélkül ennek a versenynek nem lehet megindulni.
Ez most már így nehéz.
Mi mégis kipróbálhattuk. Olyan öltözéket is kaptunk, amit a bevetésen viselnek a tűzoltók.
A tűzoltók teljes védőfelszerelése 25 kg, ebből csak a légzőkészülék 17. Én is viszem, viszont annyi könnyítést kaptam, hogy nem kell használnom.
A súly így is nagyon nehéz, és most nincs tűz, füst pedig nem nehezíti a látást. A fáradtság leírhatatlan.
A tűzoltók szerint a 6. emeleten van a holdpont, hát én eddig jutottam.
Van, aki azonban tovább és gyorsabban is. A versenyt a tiszaújvárosi Pauska Krisztián nyerte. Szerinte sok múlik a jó technikán.
Ez nagyon igény, mert ez minden lábat, tüdőt, kart, karból is szoktuk magunkat húzni, hogy a combról levegyük a terhelést.
A csúcsot egy fővárosi tűzoltó tartja. Ő 2 perc 23 másodperc alatt ér fel a 23. emeletre. Ezt a rekordot 8 éve nem tudja megdönteni senki.
50 év balesetmentes közlekedés nem volt elég. A most 80 éves olasz Ferenc néma életében először rally autó volánja mögé ült, és mindjárt részt is vett egy versenyen. Navigátora is, rally bajnok Radó István volt.
Martinelli nagy álma vált valóra a 180 lóerős rally autó kipróbálásakor. Amikor fia elmesélte, mi az ajándéka, még nem hitte, hogy képes lesz a lóerőket megszabolázni.
Először megdöbbentem, és nem is gondoltam azt, hogy végrehajtjuk. Nem is hittem, hogy ez megvalósul az életemben. Ez egy álom tényleg.
Fia és barátai azonban nem hagyták ennyiben a dolgot, mivel Magdinén 80 évesen is minden nap vezet, így képesnek gondolták a versenyzésre is.
Tartalékoljuk az erőnket a versenyre.
Versenyre.
A H9, azaz az 1600 köbcentiméteres kocsik kategóriájában nagyobb nehézségek nélkül teljesítette a versenykövetelményeket. Ráadásul még a többszörös világbajnok navigátora szerint is kitűnően vezetett.
Őszintén megmondom, én nagyon szeretnék 80 évesen így vezetni. Abszolút profi módon közlekedtünk, abszolút toleránsan kezelte az autót. Nem az volt, hogy elsőre beült és azonnal te csikorgó kerekekkel indultunk el, majd megtapasztalta a 180 lóerőt maga alatt és azonnal toleránsan visszakapcsolt.
Magdi néni elsírta magát, amikor megtudta, hogy a mezőnyben az 5. helyet szerezte meg.
Nem kis feladatra vállalkozott a Bartók Rádió. Szimfonikus zenészekkel, énekesekkel 10 ismert festményt, képzőművészeti alkotást zenésítettek meg. A felvételeket ma rögzítették, az összeállításokat október 18-án a Festészet napján mutatják be.
Jazz zene a Nemzeti Galériában. Szőke Nikoletta most először énekel egy festmény előtt, improvizál. Azt mondja, így tudja kifejezni, milyen érzéseket vált ki belőle a kép.
A jazzzenészek élete erről szól, hogy azok az impulzusok, amik érnek minket, azok milyen motivumokban mutatkoznak be, milyen ritmusokban, úgyhogy valamennyire közel áll hozzám.
Az előadást meghallgatta az alkotó, a Kossuth Díjas Fajó János is. Azt mondja, szerinte a festészet és a zene egyáltalán nem áll távol egymástól.
Schönberg zenéje az monokrón és puha hangzású, ugyanolyan, mint ez a kép. Meleg színek, lilák, narancsok, vörösek, és ez a párhuzam szerintem összehozható.
A Bartók Rádió most arra vállalkozott, hogy 10 ismert festményt megzenésítenek. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának tagjai, jazzzenészek, énekesek megpróbálják visszaadni azt a hangulatot, amit a festők vászonra vittek.
A festészet olyan gazdag és annyira szerteágazó, hogy aki csak egy kicsit is kapcsolatba kerül vele, az biztos, hogy ott ragad és örömét fogja lelni benne. Mi megmutatjuk azt, hogy milyen sokféle lehet.
10 felvételt október 18-án a Festészet napján mutatják be a Bartók Rádióban. Aznap egésznapos műsort szentelnek a festészetnek, a műsorvezető kortárs művészekkel, művészettörténészekkel beszélgetnek majd.
Következnek a sporthírek és az időjárás jelentés, kiradóval legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk. További szép estét kívánok, viszontlátás!
Miss Holt ügynöksége küldött.
Phil! Ideje felkelni, drágám!
Ő jóval nagyobb fiú, mint gondoltam volna.
Nézd, nevette? 10 perc és itt van.
Ki?
Nick!
Még egy férfi.
Persze, mi más lehetne? Michael el akar venni.
Még egy férfi?
Ssss! Csak 3 van.
Az Oscar-díjas Francis McDormand és Amy Adams főszereplésével. Miss Pettigrew nagy napja. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Időpontban.
Kétféle beavatkozás van. Virtuális és fizikai.
A virtuális az operátorok végzik, a fizikait az alfa csapat.
Hogy álltok?
Kértelek, hogy napközben ne hívjál ilyen ügyekben.
Ide jön egy ismeretlen tike, a Szabó meg rögtön berakja egy akcióba.
Szabó főnöknek akarja.
A munkaszerződése.
Nem is kérdezi, hogy kik vagyunk.
A Coriolanus.
Csináld, amit mondanak, akkor nem lesz semmi baj.
Hexen. Hétfőn este az M1-en.
Külle suszi szüjte szá, kun miele lampán liha teké. A farkas talál okokat, mikor birkahúshoz támad kedve. Ez egy finn közmondás. Semmi köze a focihoz. A magyar válogatott az utolsó EB-selejtező mérkőzésére készül. És nagyon örülünk annak, hogy hosszú évek után végre van egy olyan válogatottunk, amelyre mindenki büszke lehet. Hajrá, fiúk! Magyarország, Finnország, EB-selejtező labdarúgó mérkőzés. Kedden este élőben az M1-en és a Kossuth Rádióban.
Thunder with possible violent storm.
Mindazt, amit a Volvo Ocean Race földkörüli vitorlás versenyen tanulunk, beépítjük Volvojába, hogy lehetővé váljon a lehetetlen meghódítása.
Régebben a szánkat így tartottuk tisztán. Manapság a szagászprével csupán ennyi a dolgunk. Propolis tartalmú szagászpré. Szájhigiénia mindenkor, minden nap.